Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő drága fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Halljuk meg, ahogy bíztat bennünket a mi Urunk. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Kedves testvérek, húsvéti ünneplésünket a 186. dicséretnek az eléneklésével kezdjük meg. Így kezdődik ez a dicséret, e húsvét ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Helyünket elfoglalva dicsérjük a mi Istenünket. A 356. dicséret mind az 5 versének eléneklésével. Felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk. folytassuk az imádságot, helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket. Menj, édesatyánk, dicsőítünk téged azért a csodáért, amit megtettél húsvét napján. Dicsőítünk téged azért a csodáért, hogy a te drága fiadat feltámasztottad a halottak közül. Nem engedted őt a sírban, nem engedted őt az elmúlásban, és ezzel bennünket élő reménységre szabadítottál meg. Dicsőítünk téged, hogy éppen ezért lehetünk ma is itt, mert hisszük, hogy te feltámasztottad a te szeretett fiadat. Urunk, kérünk téged azért, hogy engedd megértenünk Krisztus feltámadásának örömüzenetét, engedd megértenünk, hogy mi az, ami származik mindebből. Engedd megértenünk azt az igét, ami most el fog itt hangozni. Kérünk téged azért, hogy küldd el a te szent lelkedet, küldd el, hogy amit olvasunk, amit hallunk, azt ne csak olvassuk, ne csak meghalljuk, hanem meg is értsük. Urunk, kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért, ami Úrunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét több ige versből szeretném felolvasni, az Ószövetségből és az Új Szövetségből is. Valószínű nem éppen a megszokott ige versek ezek, de fogadjuk ezeket nyitott szívvel, hallgassuk Isten igéjét. Először az Ószövetségből, Ezékiel könyvéből a 47. résznek az első 12 versét olvasom. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután kelet felé ment, mérőzsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vízen. A víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen. A víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett. A víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt kérdezte tőlem. Láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Ahogy visszafelé mentem, láttam, hogy a patak partján innen is, túl is, igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, az Arábá völgyben folyik tovább, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Engeditől Én Englaimig hálók szárítóhely lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak. A patak partján innen is túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentéből folyik oda a víz, gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig orvosságul. A következő ige egy nagyon ismert jézusi mondás. Jézus mondja magáról János evangéliumában a 7. rész 38. versében ezt mondja Jézus, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Végül Jézus mondja ugyanezeket a szavakat 11. részben János evangéliumában, a 11. rész 25-26. Verseiben. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy amikor ezt meghalljuk, ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig elérjen, és terjedjünk nagyon sok gyümölcsöt, ahogyan erről olvastunk is. Amikor azon gondolkodtam, hogy mit is hozzak ide húsvét alkalmával, újra elgondolkodtam azon, hogy mi az, ami igazán lényeges, igazán fontos az én számomra húsvét ünnepe kapcsán. És tépelődtem, gondolkodtam, hogy hát húsvétkor minden tiszteletre méltó és magát lelkipásztornak való egyén mindenképpen a feltámadás igéit hozza, és erről kell beszélni, erről kell szólni. És bennem mégis valahogyan nem ezek az igők voltak, amik felerősödtek. Hanem ha képet kellene magam előtt láttatni, akkor egy olyan kép jelent meg előttem, hogy a pusztaságból, a szárazságból föltör, föltámad, előjön az élővíz folyama. És csorog, csordogál, megöntözi a száraz földet, megújít, megerősít. És olyan csodálatos, hogy Isten igéje évezredek óta erről szól, és ezt proféciában elmondja, hogy igen, eljön majd az a nap, eljön majd az a pont, amikor a puszta vidékben föltör az élő víznek folyama. Erről szól az a sok ige, amit most felolvastam. Mert valahol mindannyian erre vágyunk. Ez a mi életünknek a vágya, hogy az életünk gyümölcsöző, termő élet legyen, hogy egy örömteli életet élhessünk. Egy olyan életet, amiben azt mondhatjuk, hogy teljes élet, ami gyümölcsöző élet, amit érdemes élni. Csak van egy probléma, hogy a valóság, amit látunk magunk körül, az nagyon sokszor nem ez. És kapcsolódva az alkalomhoz, amit szerdán tarthattam, ott azt mondtuk ki, hogy Jézus elmondja magáról, hogy neki el kell mennie Jeruzsálembe. Ott szenvednie kell, meg kell, hogy ölessen, de fel kell, hogy támadjon. És elmondtuk azt, hogy Jézus Krisztus azért jön, hogy az életet hozza el, az örömöt hozza el, a győzelmet hozza el, mert ezzel szembesülünk napról napra. És úgy gondolom, hogy nem tévedek, ha ezt mi keresztjén emberek is megérezzük magunkon, hogy nagyon sokszor nem győztes az életünk. Nem üde, és nem zöld, és nem termő, hanem sivár, kiszikkadt, kopár, és víztelen föld. Egy olyan hely, amit ismerünk nagyon sokan, amit a Zsoltáros is ismer, és azt mondja, hogy vágyom az élővíz forrására, mert most olyan helyen vagyok, ami kopár, kiszikkadt és víztelen föld. Erre vágyunk. És nagyon sokszor nem merjük bevallani, hogy valami hibázik. Valami nem jó. Valamiért nem teljes a kép. Valamiért nem tudom átélni azt az örömet, amit eléneklünk, hogy feltámadt a mi Úrunk és Királyunk, csak miért nem örülök? Miért nem érzem? Miért nem tudom? Miért nem élem át a feltámadás örömét? Miért van ez? Miért tapasztaljuk nagyon sokszor azt, hogy bár elmondjuk, hogy feltámadt a mi Urunk, de az életünk, a kereszténységünk erőtelen, megsebzett, kopár, kiszikkadt, kiszáradt, puszta föld. Miért van ez? Jézus elmondja, miért van ez. Jézus azt mondja, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Aki hisz Jézus Krisztusban, aki ő belé veti az ő bizalmát, aki őrá néz, mint urára és megváltójára, annak a belsejéből élő víz folyamai fognak kicsordulni. De hogy van ez? Hogyan történik ez? Amikor ezen gondolkodtam, és próbáltam képet találni, képet keresni, amit itt Jézus Krisztus az ő halálával és feltámadásával megtesz, az olyan, mint amikor az ember elkezd egy kutat fúrni. És olyan csodálatos volt hallgatni, amikor egy keresztény ember, egy keresztény házas pár, akik mérnökök voltak, Istentől azt az elhívást kapták, hogy menjenek olyan vidékekre, ahol nincsen víz, ahol nincsenek az élő víznek a folyamai, és elmentek, és elkezdtek kutakat ásni, kutakat fúrni, hogy legyen az ott élőknek víz, táplálék, felüdülés. Jézus ezt teszi meg, értünk. Jézus mindazzal, amit megtesz, nagypénteken is húsvét alkalmával, pontosan ezt, megadja a lehetőséget, kifúrja azt a kutat, hogy mi meríthessünk az élő vízből, hogy nekünk kapcsolatunk lehessen az élő Istennel. A feltámadás éppen ezért csoda, hogy Jézus kitapossa azt az ösvényt, amit mi is bejárhatunk. Mert ahogy az apostol elmondja, hogy én Jézus Krisztussal meg vagyok feszítve, keresztre vagyok feszítve, úgy Jézus Krisztussal együtt élek is. És az életet, amit élek, azt már nem ebben a testben élem, hanem a Jézus Krisztusban való hitben élem. Jézus Krisztus egészen elvezet odáig, hogy nekem élő víz folyamai lehessenek az életemben. Azt mondja, aki hisz én bennem, aki hiszi, hogy én vagyok az, aki elintézem, aki megadom az életed megoldását, az észre fogja venni, hogy ez működik. Hogy ez működőképes. Hogy igen, Jézus Krisztus által kapcsolódhatom az élő víz forrásához, az Atyához. Micsoda csoda! Gondoljunk bele, hogyha Jézus Krisztus nem támad fel. Ki ment volna fel a mennybe akkor? Hogy lett volna utunk? Hogy lett volna utunk az Atyához? Sehogyan. Hogy lett volna örömteli az életünk? Hogy lett volna reménységünk? Sehogyan. ha Jézus fel nem támad, és fel nem megy a mennybe, akkor nekünk nincsen utunk. Nincsen utunk az atyához, nincsen utunk a mennybe. De aki hiszi azt, hogy Jézus Krisztus ezt megtette, annak az életében egy csoda következik. Ezékiel könyvében azt olvassuk, hogy a templomból élő víz kezd csordogálni. Élő víz folyik ki a templomból. Micsoda gyönyörű kép ez. A templom, ahol az áldozatot bemutatják, ahol az áldozat megtörténik, ahol megtörténik nem csak az áldozat, hanem megtörténik a kiengesztelés. Onnan valami olyan csoda árad, ami mit tesz? Megöntözi a száraz, kiszikkadt vidéket. A templom küszöbe alól az élő víznek a folyamai kezdenek kiáradni. És azt olvassuk, hogy nem akármilyen ez a folyam. Ez a folyam olyan, ami azonos távolságok után egyre hatalmasabb, egyre inkább kiszélesedik, egyre hatalmasabb és hatalmasabb lesz. Milyen csoda ez! Egyre több helyre ér el. Az, ami ott elvégződik, az, ami ott megtörténik a templomban, az élő víz megöntözi a száraz és kiszikkadt területeket. És ez az, amire mindannyian vágyunk, és várva várunk. És Jézus Krisztusban ez az, ami elérkezik hozzánk, kedves testvérek. Ez az, amit megérhetünk, és megtapasztalhatunk, hogy igen, valami olyan dolog tölt be bennünket, olyan öröm tölti be a szívünket, lelkünket, ami kimondhatatlan, ami megmagyarázhatatlan. Az életünk újra élet lesz, nem sivárság. Mert Jézus Krisztus legyőzi mindazt, ami sivárság és a halált okozza. Ha Jézus nem támad fel, akkor azt kell mondanunk, hogy győzött a halál. Győzött a szárasság. Győztek a rossz körülmények. Győztek a mélységek. Győzött az istentelen állapot, az élet nélküli állapot. Ha Jézus nem támad fel, akkor ezt kell kimondanunk. És hiába reménykednénk bármilyen jóban is, nem kapnánk meg. De mivel Jézus feltámadt, éppen ezért reménykedhetünk, és van reménységünk. De ez még nem elég. Nem elég az, hogy Jézus elvégzi azt, amit elvégzett. Nekem el kell hinnem, hogy az, ami itt le van írva, az velem ugyanúgy megtörténhet. Velem ez ugyanúgy végig futhat. Isten az ő életvizét adhatja nekem. És én, aki szomjazom, Jézus Krisztus győzelméért betelhetek ezzel az élettel. Hisszük ezt? Látjuk ezt? Ezékielnél fölteszi a kérdést. Látod? Mit látok? Megyünk lefelé, és csak annyit látunk, hogy egyre hatalmasabb lesz ez a víztömeg. Látod-e, hogy ez a víz az életet teremt? Látod-e az értelmét annak, hogy Jézust kövesd? Látod-e az értelmét Jézus Krisztus győzelmének az életedben? Vagy az egész csak egy reménytelenség? Egy múló dolog? Látod-e mindazt a csodát, ami ebből fakad? Látod-e azt a csodát, hogy ahol nem termett gyümölcs, ott most gyönyörű gyümölcsfák teremnek? A patak partjának egyik és másik oldalán is. Látod-e? Tapasztalod-e? Tapasztalod-e ezt a valóságot, ezt az igazságot, hogy az életed gyümölcsöt terem? Nem csak áskálódást, nem csak gonoszságot, nem csak hazugságot, hanem életet. Ez mihez van kötve? Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztushoz, aki elmondja magáról, hogy ő a feltámadás és az élet. És mi emberek, mit teszünk? Körülhatároljuk magunkat, és nem engedjük, hogy Jézus belépjen az életterünkbe. Nem engedjük azt, hogy ő megtegye, amit tennie kell. Nem engedjük, hogy ő legyen a mi életünk, hanem mindennek élünk. Minden másnak. És minden más az életünk. Az életünk, a karrierünk, a családunk, az egészségünk, a jó közérzetünk, az életünk, a kapcsolataink. Ha nincsenek kapcsolataink, végünk van. Mi az én életem? Mi az én életem központja? Mi az a dolog, amit, hogyha elvesznek tőlem, azt érzem, hogy elvették az életemet. Megfosztottak az életemtől. Gondolkodjunk el ezen. Neked és nekem ki az életem? Ki a feltámadásom? Ki az, aki engem halálból életre kelt? Nagyon sok minden van, amire azt gondolhatnánk, hogy igen, hát engem életre kelt, de meddig? Meddig oldja meg a problémámat? Csak ténylegesen olyan lesz, mint egy pusztában, egy sivatagban, amikor jön egy eső, és akkor mindenki virágzik. Mindenütt szép, gyönyörű virágok vannak, és egy másfél napig gyönyörködünk benne. De utána újra jön a szárazság, és újra azt tapasztaljuk, hogy nincsen virág, nincsen élet, itt a szárazság. Maximum homokviharok vannak, amikben nem jó lenni. Mi jelenti az életet az én és a te számodra? Mi az, amiben keresed az életednek a feltámadását, az örömét? Mert ez nagyon sok mindent meghatároz. És olyan sokszor vétünk ebben, kedves testvérek, hogy engedünk annak, hogy majd mi meghatározzuk, hogy ki nekünk az élet. Mi nekünk az élet. Mi az, amiben én jól érzem magam. Mi az, ami én nekem szükséges. Mi az, ami nekem kell. De nagyon jól tudjuk, hogy mi nem tudjuk, mi a jó nekünk. Nem tudjuk, mire van szükségünk igazán. Az élő Isten viszont tudja, hogy mire van szükségem. És Jézus éppen ezért azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás. Neked és nekem Jézus a feltámadás? Jézus a halálból életre jutás? Jézus a kudarcból a győzelemre jutás? Jézus a betegségből gyógyulás? Az elesésből a felkelés? Jézus a feltámadás a számomra? Ő az élet számomra? Mert ha ő, akkor ezt jelek követik. Azok a jelek, amiket elmond itt Ezékiel. Csodálatosan kivirágzik, kizöldül a patak medre. És nem kell félnie azoknak a fáknak, amik ott vannak, hogy mi lesz, ha nem fog innen folyni víz, mert az nem fogja abba hagyni, önteni a vizet magából. Milyen csodálatos, hogy nem az van az Isten igében, hogy vannak füvek. Mondhatnánk, hogy hát igen, a fűnek könnyű teremni. Ha van egy kis víz, hát jó. De fává, míg valami fává nő, addig mennyi időnek kell eltelni? És milyen megbízható vízforrásra van szükség ahhoz, hogy egy fa nem csak megnőjön, hanem gyümölcsöt is hozzon. Milyen csoda ez? Jézus Krisztus áldozata, Jézus Krisztus feltámadása és győzelme ezt hozza el. Ezt az el nem múló győzelmet, ezt az el nem múló halálból életre kelést. Csodálatos örömhír. És a csodálatos örömhír az, hogy én ezzel élhetek. Hogy én ezt tapasztalhatom, hogy én ezt élhetem Jézus Krisztusban. Milyen csoda ez! Kedves testvérek, ez az, amit kínál nekünk ma is az élő Isten, Jézus Krisztusban. Az élővíznek ezeket a folyamait, amik az ő feltámadásánál kiáradtak. És milyen csodálatos az, amit itt látunk, hogy növekszik ez a patak, növekszik ez a folyam. Mit mond ez el? Amikor elkezdünk Istenhez közeledni, akkor elkezdjük azt látni, hogy mintha növekednének a bűneink. Mintha egyre többet látnánk abból, amit tettünk. És már azt mondanám, hogy nem lehet ezt elviselni. Jézus, amikor a keresztre megy, akkor ezt látjuk, hogy mindenki ellene van. Hát micsoda bűnök, milyen bűnös a világ, micsoda hatalmas bűnök, és Jézus az ő áldozatával határt szab ennek. És azt mondja, hogy innentől nincs tovább. Innen az élet vize kezd el csordogálni és folyni. És innentől kezdve nem a halál, és nem annak a hatalma és folyamai, hanem az élet vize fogja diktálni a tempót. Az élet vize fogja diktálni azt, hogy mi él ott meg, és mi nem. Olyan csodálatos, ahogy Ezékiel elmondja. Mi történik? Olyan hatalmas folyammá duzzad az élő víznek a folyama, hogy nem csak a földet, a kiszáradt földet öntözi meg, hanem még azt is gyógyítja, ami beteg, ami sós, amire azt mondanánk, hogy ott semmi élet nincs. Lehettem a sós tengerben. És sokan elmondták, élet itt elképzelhetetlen, kivéve a fürdőzőket. Élet ebben a tengerben nem létezik. Nincs olyan, hogy valami ebben hosszú ideig jól érezné magát. És akkor Isten igéje mit mond? Nekem van hatalmam arra, hogy az élet vizével meggyógyítsam ezt a tengert. Van hatalma rá, és Isten igéje erről beszél az elejétől a végéig. Hogy Istennek van hatalma a halált legyőzni. Jézus Krisztusnak van erre hatalma. Micsoda csoda! Ezzel szembesülhetünk. Még az olyan helyzetekben is, amiről azt mondjuk, hogy jó, még egy pusztában azért valamennyi csak megteremhet. Jön egy kis eső, és akkor valami lesz. De egy sós tengerben, ahol az életnek az elengedhetetlen részei nincsenek meg, hogyan lehetne ott élet? És Isten azt mondja, hogy lehet. És amikor én azt mondom magamról, vagy azt mondom helyzetekről, hogy itt nem lehet élet, ebből nincs gyógyulás, ebből nincsen kimenekvés, ebből nincs tisztulás, nincs remény arra, hogy itt élet legyen. Nincs remény arra, hogy ebben a kapcsolatban újra élet legyen. Nincs remény arra, hogy egy gondolatból élet fakadhasson. hogy az én gondolataim megváltozzanak. Nincs remény arra, hogy a szívem meggyógyuljon, de van. Ez az örömhír, ez a csoda, hogy van rá lehetőség. Mert nem egyenlőség van. Nem az van, hogy amilyen nagy volt a bűn, olyan nagy a kegyelem. Hanem a kegyelem az sokkal hatalmasabb. Az sokkal inkább kiárad. Győz a kegyelem. Diadalmaskodik a kegyelem. Sokszor félreértjük, és azt gondoljuk, hogy Jézus, hát éppen hogy csak győzött. Éppen hogy bement az atyához. És ha mi így látunk Jézusra, akkor az életünkre is így fogunk látni, hogy hát esetleg véletlenül. Esetleg véletlenül győzhetünk. Talán még nekem is van öröm hátra, vagy talán nekem is van öröm félretéve. De az Isten kegyelme hatalmasabb. Az Isten kegyelme Jézus Krisztusban bemutatkozott és bemutatta, hogy mindennél nagyobb. Nincs olyan, ami gátat vetne neki. Nincsen olyan, ami meg tudna maradni benne. Azt mondja itt a próféta, hogy egy idő után már azt vettem észre, hogy nem tudok benne járni. Úsznom kellene benne. Nem is tudok rajta átgázolni, olyan hatalmas. Eláraszt mindent. Kedves testvérek, milyen csoda. Ezt hozzá Jézus Krisztus, ami számunkra húsvétkor. Ő az, aki kitapossa az utat. Ő az, aki elrendezi és elintézi nekünk, hogy részesülhessünk ebből az élő víznek folyamaiból. Abból az élő vízből, ami feltámasztja a halottat. Aminek a partján olyan gyümölcsök teremnek, ami nem csak magáért terem, hanem másokért is. Milyen csoda megtapasztalni azt, hogy amikor az ember belátja, hogy magáért sem tud felelősséget vállalni, a saját gondolataiért, a saját tetteiért, a saját döntéseiért, amikor Isten kegyelme belép az életébe, valami olyan csoda történik, hogy felelősséget tud vállalni másért, gyógyítani tud mást, felüdülés lehet egy másik embernek, nem halált okoz, hanem életet ad a másiknak. Mi az, ha nem Isten kegyelme, ami ezt megteszi? Semmi más nem tudja ezt elvégezni a mi számunkra. Isten adja meg nekünk az ő drága fia által, Jézus Krisztus által, hogy mindezek az ígéretek a mieink legyenek. És ha a mieink lesznek, akkor hitünk szerint, és ahogyan ezt olvastuk, ebből mások is meríthetnek, ebből mások is gyógyulhatnak. Isten adja meg nekünk, hogy ez így lehessen. És végül, hadd olvassak el egy írást, amit megkérdeztem, hogy elolvashatok. Ezt az egyik nővérem írta, húsvétra készülve. Úgy gondolom, hogy nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit Isten igéje elmondott. Kikelet. Amikor a hosszú, zord és nehéz tél után először éreztem meg a tavasz illatát, felébredt bennem egy érzés. Megéreztem, hogy közeledik. Elérhető távolságba került, amit annyira vártam, hogy vége legyen a szürkeségnek, a hidegnek, a kopárságnak, és újra színekkel, illatokkal teljen meg körülöttem a világ, és gyógyító napsugár melengesse az elfásult, gyengeségekkel küzdő tagjaimat. Felébredt bennem a várakozás. Naponta vizsgálódtam a kertben, kerestem az élet jeleit a kopár ágakon. Füleltem a madarak énekét, és reméltem, minden nappal újra és újra reméltem, hogy meglátom, ahogyan az élet újra utat tör magának. És láttam apró jeleket, képződő rügyeket, lassan előbújó hajtásokat. És hallgattam a sokszor elviselhetetlenül süvítő tavaszi szelet, ahogy erőteljesen ébresztőt fúj a földnek. Minden olyan lassan, vontatottan indult, és a lelkem toporzékolt. Fáradtan, kimerülten követelte, hogy jöjjön már a kikelet. És jött. Szinte észrevétlenül, épp hogy csak araszolva, hogy a remény, hogy tényleg újra eljön, meg ne halljon. És közben a mélyben, a láthatatlan gőzerővel készülődött az élet, hogy a felszínre törjön, hogy megmutassa magát, hogy elinduljon az a zakatoló, felfoghatatlan, leírhatatlan növekedés, amelyben a körülöttünk lévő élővilág újra és újra életre kell és kiteljesedik. Jó látni a virágba borult fákat, a pittypangot a fűben. Idő kell neki, hogy megérkezzen, és nekem sok-sok türelem. Tudom, hogy Isten a felszín alatt kezdettől fogva irányítja, mozgatja, életben tartja az élet apró csíráját. Ezt szem előtt tartva könnyebb a várakozás. Sok mindent sürgetnék, sok mindent kikerülnék, kihagynék az életemből, de nem lehet. Meg kell élni az elmúlás, az elengedés és a mélyben munkálkodó, isteni erő, megtisztító, újraélesztő idejét. Mert ezek nélkül nem sarjad új élet. Amen. Folytassuk az imádságot. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged a te engedelmességedért. Azért a nehéz engedelmességért, amit végigvittél, hogy bennünket megmentsél. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy alávetetted magad azoknak a kínoknak, amiknek nekünk nem kell, hogy alávessük magunkat is. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi forrásaink belőled fakadhatnak. Dicsőítünk téged, hogy a te feltámadásoddal elérhetővé tetted számunkra az élő víznek forrását. Dicsőítünk téged ezért, Úr Jézus Krisztus, és bocsásd meg nekünk, amikor próbáltunk téged megkerülni, próbáltunk valami éltető vizet, valami éltető dolgot magunkhoz venni, de ez kudarcba fulladt. Urunk, kérünk téged, bocsásd meg, amikor téged elhagytunk, amikor nem tőled vártuk a feltámadását a dolgoknak, amikor nem tőled vártuk az életet, amikor nem te voltál számunkra az élet. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged azért, hogy jöjj, és lakozz bennünk, és hadd legyen már itt lenn a földön az életünk, a szívünk teljesen a tiéd, és hadd fakadjon fel belőlünk is az az élet, ami te vagy, te magad vagy, Úr Jézus Krisztus. Hallgass meg bennünket, éltess bennünket a te hatalmas nevedért, a te lelked által. Amen.